68. 3 tucatra szaporodik a szobor másodok száma, melyeket majd odahaza bronzba öntenek. Még ott él a műhelyekben, minden apró részüket ismeri. Flórát és Herkulest, a Farnéze palotából, a haldokló harcost, a Ludovíziek Merkuriát. Sokáig áll a kedves gyermeki fű előtt, mély utol érhetetlen gráciával veszi ki talpából a beszúródott tövist. Hazaviszi Mózes fejét is. Michelangelo-nak egyetlen szoborműve sincs Madridban. Legjobban a hermafroditát szereti. A márványból csak félig kibontott test metamorfozisát, az arc átható félelmes szépségével. A mesterek kitűnő munkát végeztek, a próba öntések szerencsések. Ezt megtudják a Rómába özönlő idegenek, egyszerre minden pénzt megadnak az öntőknek, csak hogy ők is kaphassanak olyan antik kópiákat, mint a spanyol felség követe. Egyszer jelentkeznek a távoli országok, Stockholm, Lisszabon, Bécs, Velence. Mindenki antik remek műveket akar. Amikor bekopogtat a követség első titkára, heves vitában áll az egyik öntővel. Sérülés szenvedett az Antonius szobor. A titkár hallgatja félig spanyol, félig olasz szóváltás, kivárja, míg Velázquez kifizeti a vitás munkabért. Ketten maradnak, az érkező hangja ünnepélyesre fordul. Kegyeskedjék meghallgatni ő felsége üzenetét. Don Felipe, neheztelt önres miránk, mert kegyelmed nem kíván visszatérni a madridi udvarba. A legkegyesebb kézirat azzal vádolja a barátomat, hogy a felség harmadik üzenetére sem hederít Don Diego, mintha örökre már Itáliában kívánna maradni. Nem lenne szabad megmutatnom a legfelsőbb kéziratot, hiszen nem önnek szól. Mégis az én gyenge szavamnál százszor erősebb a királyi levél. Ő felsége Infantando hercegéhez, római nagykövetemhez, olvasta múlt év november 6-i levelét, melyben beszámolt arról, mit végez Velázquez mindabban, ami gondjaira lett bízva. Mint hogy ön ismeri flegmáját, kövessen el mindent, hogy ne hiányozzék tovább udvaromból, hanem siettesse munkájának befejezését. Utazzék Velázquez haza, mihely csak lehetséges, és pedig úgy, hogy május végén vagy június elején hajóra szállhasson. Kérem önt, gondoskodjék tengeri úton történő visszatéréséről, mert a száraz földön túl sokáig tartana. És még ez nem minden, Don Diego. Contreras államtitkár írt a hercegnek. Az ő szava az Alcázarban nagy súlya esik latba. Ő felsége megparancsolta nekem, fejezze be a legnagyobb sietséggel Diego Velázquez ottani dolgait. Ha ez még eddig nem történt volna meg, kegyelmeséget kövessen el mindent, hogy tovább már ne késlekedjék. Akar-e többet tudni, Don Diego? Nézze, itt az aktacsomó. Lám csak, Madrid, 1650. február 17. Ön ismeri a felség kézjegyét? Jó, elrej. Utána, június 22. Közben Contreras levelei mindent Velázquez, Velázquez. Júniusban írták, amikor elindult Madridból a futár. Büszke lehet. Emlékezetem szerint soha senki után nem esengett ennyire ő felsége. Nem tartja különösnek, hogy ennyi levél kerül az archívumba, csekély személyem ügyében? De nekem nem ír senki. Mintha objektum lennék, élettelen tárgy, melyen nagy uraim játszadozhatnak, nekem nem ír senki. A titkár mosolyog. Köntöse belső rejtekéből előveszi a lepecsírtett levelet. Ez az öné, Don Diego, Contreras kézjegyével. Csak a kísérő levelet bontottam ki, ez pedig így szól. Kegyelmes uram, a mellékelt levele Diego Velázqueznek küldöm arra az esetre, ha bármilyen ügye még Itáliában tartóztatná. Kegyelmességet tegyen meg mindent, hogy késedelem nélkül elinduljon Spanyolországba. Ez a levél november 16-án kell, Don Diego. Lássa be, önnek utaznia kell. Azzal sem késleltetheti visszatérését, hogy kegyelmethez nem jött levél. Contreras levele, semmit mondó szavak, munkabehajózás, Nápolyban tegye gondosan ládákba képeket, vigyázzon a többi műremekre, kérje anyát segítségét, mivel, kivel hogyan utazzék, vigyázzon arra, amit magával hoz, nehogy baja legyen az annyi fáradtsággal megszerzett dolgoknak. Vigyázzon, a hajón jó helyet kapjanak, ne rongálódhassanak meg a műkincsek a hajófenéken, a viharos a tenger vize. De vele mi lesz? Mi az ő kívánsága? Szeretne itt maradni még egy évig, 10 évig, fiatalon, zsongó római kertben. Hallgat a fiatal festők disputáit a Medici villa kertjében, ahogy átsüt a nap a fák lombján. Minden foltokban esik szét, levegő van és fény, Milna Medici? Vele mi lesz? A tárgyakat oda kell kötözni a hajófenékhez, nehogy elszabaduljanak a ládák, mint ahogy akkor történt, amikor a fiatal Rubens Madridba hozta a mantovai herceg ajándékait. Itt még nehezebb a feladat. Törékeny gipszekről van szó, melyeket vastag burkolat vesz körül, hatalmas hajótérre lesz is szükség, hogy helyet kapjon minden objektum. Kitörődik vele? Van-e kedve novemberben hajóra szállni, kitenni magát késő őszi viharoknak, ahelyett, hogy várna jövő tavaszig? Itt tölthetne Rómában még egy csodálatos telet. Hangversenyek a bíborosok palotájában, séta dombok között, Flaminia. Rómában minden egyszerűbb. A bók nem tart örökké. Hispánia a világ legnagyobb birodalma. De Madrid provinciális város törpe az Urbs mellett, mely egy csík Itáliából, pápai tartomány. A francia mesterek, Poussin és Claude Lorrain sem mentek vissza Párizsba. Contrera levelei, madridi ősz. Kegyelmes uram! Legutolsó levelem augusztus 20-án kelt, melyben ő felségének óhaját juttattam kifejezésre, Diego Velázquez visszautazása, és azon ügyek elvégzése dolgában, melyek itt az udvarban várják befejezésüket. Ő felsége úgy rendelkezett, hogy anyáte grófja álljon kegyelmességed rendelkezésére, mindazon pénzösszegekkel, melyek szükségesek a fentiek lebonyolítására. Az úr tartsa meg számos éven át kegyelmességedet jó egészségben. Spanyolok egymás között. Gyűlölet és féltékenység forróságával. A Rómában időző spanyol bíboros, így ír fivérének, Bedmár őrgrófjának. Ide érkezett bizonyos Velázquez, királyi segédkamarás, úgy mondják, az volt a feladata, hogy a legjobb képeket és szobrokat szerezze be a palota számára. Mintha az itteni udvarban az a szokás, hogy minden dologban a lehető legszabadabban és legmerészebben alkotnak véleményt, nagyon nagy mértékben ő felsége ellen vannak, s úgy mondják, nem olyan időket élünk, épp most, amikor oly sok baj és a veszély, hogy az időt és a pénzt ilyen csekély értékű dolgokra vesztegessék. És olyan személyektől szerezzék meg ezeket az állítólagos kincseket, akik nem tarthatnak igényt semmiféle megbecsülésre. Mint hallom, ez az ember, Velázquez, körbe jár, könyörű képekért, valamint szobrokért, anélkül, hogy kifizetné őket, különösen a pápaiaktól kéri őket. Mind erről olyan dolgokat beszélnek, hogy jobb, ha az ember befogja a fülét. Ugyanez a kardinális írja egy hónappal később. Szégyenletes dolgokat beszélnek itt arról a megbízásról, mert Velázquez segédkamarásnak adtak képek és szobrok beszerzésére, és aki állítólag Medina és Legani segítségével mindent el akar vitetni, ami csak lelhető Milánóban s Nápolyban. Július. Nápolyba utazott Velázquez segédkamarás, de még nincs hírem arról, hogy tett is valamit. Ilyenek ma mi dolgaink, őseink meghódították a világot. Mindenki előtt jártak, mi viszont mindenki előtt elmaradunk. Villa Medici. 30 éves volt, amikor először itt járt. Ismeri lehunyt szemmel is a kertet, a szobrokat. Alig változott a belső táj 4 évszak, csak a bokrok lettek sűrűbbek, borzasabbak. Búcsúzni a Villa Medicitől, a legkedvesebbtől. Minden lépéssel visszatér a múltba, minden ösvény fiatalsága az vezet. Még egyszer felállítani a festőállványt. Annyi állványt hoznak a fiatalok, kaphat tőlük, amennyit akar. Ismerik? Ott sétáltak a rotonda kiállításán, látták a pápa képét, melyet rövid időre kiállítottak a Pamfili házban. A róma művészei mind eljöttek, hogy lássák a vörös képet. Ez a név azóta is rajta maradt. A Villa Medici kertjében franciákkal beszélgetett. A római francia követ közölte. Örömmel bocsát rendelkezésére útlevelet, a szárazföldön utazik haza, és meglátogatni kívánja Párizst. Bizonyosan Párizsban is tudnak festeni. Amikor Infantando hercegének megemlítette tervét, a nagyúr összeráncolta szemöldökét, halkan mondta. Nem tanácsolnám, Don Diego. Ön hivatalos ember, és mint tudja, e pillanatban nincs sem béke, sem háború a katolikus király és a legkeresztényebb király között. Börtönbe kerülhet. Ő nem olyan gazdag ember, hogy ő felség adomány nélkül megfizethesse a váltságdíjat, ezért sem helyeseltem szándékát. Nem olyan jók a francia festők. Aki valamit ér közülük, kijön Rómába. A felség sürgeti visszatérését. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a képekkel és szobrokkal éppen térjen haza. Ide helyezte az állványt 20 évvel ezelőtt is. Akkor tavaszias volt a kert, nem perget végig az ősz. Itt Rómában a fák örök zöldek, csak októberre kopnak meg kisé színeik. Annál áthatóbb 1000 csillanás a levegő, mely elmossa konturokat. Nincs éles vonal, nincsenek figurák, Szabad kompozíció. Elviszi a levegőt magával, a puha foltokat, a gyenge napot, mély derengő fényével lazít és elmossa a kemény vonalakat. Villa Medici. Ha 70 éven megérem, eljövök megint. Hány esztendős volt valójában Tizián, amikor Pestisben meghalt? Beszél az ifjú piktorokkal. Baretta kezükben, kérik, nézze meg képeiket. Mondjon bírálatot. Tartson egy órára akadémiát. Madrid. Úgy fog kezdődni, hogy nem fizeti ki hátralékos hópénzét. Felelős lesz, ha eltörik a gipszszobor a hosszú út alatt. Úgy fog kezdődni, hogy késcsokra járul az új grandokhoz, újból küzdeni minden aranyért az aranyos lépcsőfokokon. Nyílt arcú toszkán fiú áll előtte, kezében a kép. A fiút nézi. Caravaggio. Megfestette volna Narcissusnak. Igyekszik pár szót spanyol dadogni. Már fellazítja a konturokat, nincs éles választóvonal képzelet és valóság között. Széles félkörben állnak a kezdőmesterek, amikor befejezi saját képét. Még száll a levegőben a festő szava. Impressiones. Márvány loggia. Három nyillással. Ciprusok mélysége. Csodálatos szobor. Álmodó Ariadne. Kisvászon. Már nem mer nagyobba kezdeni. Készül az utipodgyász, minden reggel, minden este a Villa Medici-ben. Az ősz fénye elmossa napszakokat, szorosabbra öleli a nappal óráit, amikor átfoghatja a belső tájat a mester szeme. A nap nem vakító, szeliden ragyog, és a levegő áttetszik mindenen, vibrál. Ahogy hajszál könnyed ecset kezeléssel, gyors, leheletes kézzel odavett színeket, minden grácilis. Elkapja a fény szökevény foltjait, és úgy örökíti meg a látott formákat, ahogy körül öleli őket a levegő. Ez a kép egészen más, mint ahogy kegyelmet eddig festett. Megváltoztatta az ízlését, szenyor. Ezt nem mondja ki senki. Ő maga hallja a hangot, a fiúk némán állnak körülötte. Vagy leheverednek oldalt a fűbe. Elmélet, technika, perspektívák. Járt Pacheco iskolájába, aki festeni és bírálni tanította Sevilla előkelőségeit. Változtatta-e ízlését, szenyor? Törődik-e a tájjal, hely egykor nem volt több, mint hősi drapéria? Mező, melyen ágaskodik Olivares képzeltbeli lova? Vágtat a halott infáns? Felvonulnak az ütegek, sárral és vérrel keverik egymást a vívó lovasok? Szürke fátyollal borul a tájra a lőporfüst? A vidék képe eddig funkció volt, háttér dekoráció. Az ablak mögött tér nyílik. Krisztus domboldal veszi körül az olajfák hegyén. De a Villa Medici-ben nincs más. Csak ciprusok és márvány, melyet befutnak az örökzöldek, sötétzöld hullámok ezer törésben. Ágakon, leveleken át szivárog a tompa fény. Impressiones. Benyomások csak, kedves fiúk, amint körülálltok. Nézzétek a korosodó mestert, aki itt is feketében jár, vastag ajkú szolgálja cipeli festő ládáját, mert ő sem gyerekember, méltóságos, mint gazdája, bár afrikai. Sorban jönnek elé megmutatni saját vásznukat, vagy krétrajzot. Kongatnak ebédre, a fiúk kérik, ne menjen el. Mindkettőjüknek helyet adnak a kezdő piktorok asztalánál. Oda ül, ahol 20 esztendővel ezelőtt ült. Hatalmas, gyalulatlan asztal. Szokás, hogy bevésik az egymást váltó generációk a nevüket. A rovátokból feltör az emlék. Hic pinxit Didacus Velázquez Hispaniensis. AD 1630. Csak az ő szeme találja meg a már alig olvasható karcolást. Borsból, csepp olajból s ecetből festéket készít. Kihúzza tőrét, hegyével bekeni a rovátkákat, még hozzá karcolja. Iterum AD 1651 Velázquez. Elkérik tőrét. A római fiúknak őszentsége rendeltéből nem szabad fegyvert hordaniuk. Vulkán műhelye. Az egykori kovácsra gondol, ami kérdően nézett rá. Kíván-e melvértet uraságod? Megvan-e még a műhely? Ahová üzenetet hozott egykoron Apollon. Szép tör. Le kellene fordítani a fiúknak, mit jelentenek vércsatornája fölött a szeszélyes arabeszk betűk. Infantando hercege üzen érte. Ő kegyelmessége holnap utánra várja utolsó estebédre. A Villa Medici-ben sűrű zöldségleves, paccal kásával, sajt, könnyű castelli románi bor, mindenkinek egy kis kancsóval. Parejának nem nagyon ízlik, szereti gyomrát, jobban él a nagykövet konyháján. Juan az asztal végében ül, elemében érzi magát, megtanult a római nyelvet, vitatkozik a piktorokkal. Kontúrok nélkül! Hallja Juan hangját utána, ahogy mi festjük az árnyékokat. Rómában hogyan is tudnák, hogy Hispániában minden afrikait még szabadon adhatnak, vehetnek, a város írnokának pecsétjével, ahogy a marha levelet cserélik. Juan de Parella az Urbsban két lábon járó emberi lény festő, ha tetszik, megvédi, ha nem, megbírálja urát. Töltenek poharába, észrevette, szeretnék leítatni a spanyolt. Szülőjére gondol, a Madrid környéki pincére, amelyben oly boldogan üldögélt az öreg Pacheco. Ez a bor könnyebb, mint a kasztíliai. Nem veszi le az embert a lábáról. Milyen ag lehet nekik 50 évével? Ezüst erekkel hajában, domborodó pocakkal, a fiúknak, akik karcsúak 20 évesek. Melyik lesz közülük olyan mester, akinek képét drága pénzen vásárolja meg egy következő katolikus király? Juan gyolcsba göngyöli a Villa Medicében reggel festett képet, s külön a másikat, melyenek az átható őszi alkonynak árnyékait hordja. Nem nagyok, viheti kényelmesen, de a fiú kikapják kezéből. Leesett az este. Fáklyákat szereznek, vagy 30-an lehetnek, jó részt firenzei festők, képfaragók, építőmesterek, kezükben lobogó, szövetnékekkel ballagnak lefelé ciprusokkal szegélyezett domboldalról, így búcsúztatják Rómától Velázquezt. Megérkezett Madridba Velázquez, és a Nápolyból induló hajók néhány ládányi rakományt tettek Hispánia partjaira azokból a műkincsekből, amelyeket magával hozott. Mint hogy látni kívánom, haladék nélkül az összes műveket intézkedjék Onyáténál, hogy pontosan fizesse ki azokért a műtárgyakért járó összegeket is, amelyek még az ön rendelkezésére ott maradtak. Kelt Madridban. Én a király.